101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány korábbi vállalásainak megfelelően folytatja a pedagógusok béremelési programját, melynek eredményeképpen a tanárok fizetése jövőre elír majd a diplomás átlagbér 80%-át. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, ahol Vitályos Eszter kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások. Gulyás Gergely azt mondta, a szerdai kormányülésen az iskolai évkezdet kapcsán áttekintették az oktatás helyzetét. Emlékeztetett, az idei emeléssel 670-680 ezer forintra nőtt a pedagógus átlagbér, január 1-ével pedig további 21%-os növekedés várható, és az emelés ezt követően is 2030-ig folytatódik, hiszen a kormány azt vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80%-án tartja a pedagógus béreket. Közölte, 2025-ben a most rendelkezésre álló adatok szerint a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1.025.000 forint lesz, ennek megfelelően a pedagógus átlagbér 820.000 forintra emelkedik. Hozzátette, nagyon optimista a forgatókönyvek szerint már a ciklus végére, 2027 elejére az 1.000.000 forintos bruttó fizetést is meg fogja haladni a tanárok átlagbére. A szakember hiány enyhítését szolgálja a Balaton környéki önkormányzatok számára elérhető 5 milliárd forint keretösszegű pályázati támogatás bérlakás építésre, emelte ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tomajon, ahol a kétfordulós pályázat első körének eredményeit ismertették a térség országgyűlési képviselőivel. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a bérlakásépítés abban is segít, hogy a Balaton ne csak üdülőhelyként, hanem lakóhelyként is vonzó legyen, a térségben élők megtalálhassák számításaikat. Szunyinné Bertalan Judit, fideszes országgyűlési képviselő, a Balatoni Fejlesztési Tanács társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat első fordulójában május 13-ig lehetett benyújtani a pályázati igényeket, míg a második körben november 29-ig van még lehetőség támogatást igényelni. Közlése szerint az első fordulóban 11 pályázat érkezett be, melyek közül 10 megfelelt a jogosultsági kritériumoknak. A 10 pályázó összesen 2,1 milliárd forintot meghaladó támogatást kapott, ebből a járásszékhelyek 1,9 milliárd, míg a nem járásszékhely települések 221 millió forintot kaptak. Magyarország nem csak beszél a szolidaritásról, de a cselekvés pártján állva közvetlen segítséget nyújt az üldözött keresztényeknek, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a vallásüldözés áldozatainak nemzetközi emléknapján az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Tristan kiemelte, hogy a 7 éve elindított segítségnyújtási program a Hungary Helps a Közel-Keleten a keresztény közösségek konszolidációját támogatja, számos afrikai országban pedig a hontalanná vált keresztény embereknek biztosítanak humanitárius segítséget, élelmiszert, gyógyszereket. Kifejtette, hogy a segítségnyújtás Magyarország nemzeti érdeke, mert megelőzhető vele az újabb migrációs hullám. Az államtitkár az emléknap kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a statisztikák szerint több mint 300 millió olyan ember él a világban, akit keresztény hite miatt diszkriminálnak, vagy különböző terrorszervezetek rendszer szinten üldöznek. Megjegyezte azt is, hogy erről a tragédiáról világszerte kevés szó esik, különösen nyugaton próbálják elrejteni, sőt tagadni, hogy a világ vallási üldözöttjeinek a többsége az keresztény. Megjelent a 20. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, a 16 film mindegyike a filmfesztiválon debütel Magyarországon, közölték az MTI-vel a szervezők. Mint írták, a Cinefest két norvég alkotást is felvonultat a versenyben, köztük az idei nyitófilmet a Henrik Martin Dalsbakken rendezte Sarkvidéki konvoj című alkotást. a grandiózus háborús film 1942-ben játszódik, és a háború őrületét és értelmetlenségét mutatja be civil tengerészek szemszögéből. Az alkotás csak a fesztiválon lesz látható Magyarországon, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző. Napközben többnyire derült napos idő várható, újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Hector Berlioz pályáját mutatjuk be. A komoly zene iránt kevéssé érdeklődő magyar embereknek Berlioz neve elsősorban az imént hallott Rákóczi indulóhoz kötődik. A Rákóczi nótából 1810 körül kialakult magyar nemzeti indulóhoz, amelynek ismeretlen szerzőjét Biharban, Ruzicskában vagy Solban sejtik, s amelynek leghíresebb feldolgozásait Liszt Ferenc és Berlioz alkotta meg. Hector Berlioz 1803. december 11-én a Grenoble környéki kisvárosban, Lacotte-Saint-André-ban született orvosgyermekként. Már gimnazista korában komponált, jól lehet nem folytatott rendszeres zenei tanulmányokat. Az érettségi után 1821-ben Párizsba ment, és ott beiratkozott az orvosi egyetemre. Tanulmányai helyett azonban érdeklődése az opera felé fordult. Glucknak köszönhette életre szóló találkozását a zenével, s elhatározta, hogy zeneszerző lesz. Szülei ellenezték elhatározását, de ennek ellenére 1826-ban beiratkozott a konzervatóriumba zeneszerzés szakra. Hosszú zeneszerzői és karmesteri pályafutása során egész sor maradandó kompozíciót alkotott. Zenekari műveket, ilyen például a Fantasztikus Szimfónia, Herold Itáliában, a Rómeó és Júlia, operákat, vokális zenekari műveket, egyházi zenét és dalokat. Berlioz a Fantasztikus Szimfóniát 1830. februárjában kezdte írni, de néhány tétele, részlete már korábban kész volt. A negyedik tétel indulója például a soha be nem mutatott Vérbírák című operájának része volt, ott a Gárda induló nevet viselte. A finálé valószínűleg egy Goethe nyomán készült Faust darab részeként született, erre a program leírás első kéziratából lehet következtetni. Az első tétel kezdő témáját egy gyermekkori dalból vette. Mindemellett a záró tételben még felhasználta a Dies Irae Gregorian dallamát is. Ezek után nem csoda, hogy februárra már végzett is a komponálással. Végzett, de nem fejezte be. 1833-ig állandóan javítgatta, még a programszövegnek is 14 változata ismert. A bemutatót 1830. május 20-ára tervezte, de a 33 fő zenekart, amit barátja Nathan Block vezényelt, nem sikerült a kétszeresére bővíteni. A bemutatóra végül december 5-én került sor a konzervatoárban. A kilátások nem voltak túl kedvezőek, mert a francia közvéleményt akkor éppen aktuál politikai kérdések foglalták le. A júliusi forradalom győzelme után ugyanis az előző király, 10. Károly minisztereinek nagy visszhangot kiváltó perére készültek, amire a tervezett hangverseny utáni napokban, december 15-én került sor. Berlioz a bemutatóra meghívta Lajos Fülöp királyt is, aki ugyan nem vett részt a hangversenyen, de 300 frankos honoráriumot küldött a komponistának. Most hallgassuk meg a Fantasztikus Szimfónia első tételét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.
Thank you.
Elhangzott Berlioz fantasztikus szimfóniájának első tétele a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. A fantasztikus szimfónia 1833-as előadásán jelen volt az ördögi hegedűs Paganini is, aki a koncert után megvárta Berliozt. Egy hosszú hajzatú, szúrós szemű, különös és viharvert arcú ember, a lángész megszállottja, kolosszus az óriások között, akit eddig sohasem láttam, és aki első látásra mélységesen felkavart, egymagában megvárt a teremben, megállított útközben, hogy megszorítsa kezemet, izzó dicséretekkel halmozott el, amelyek lángra gyújtották szívemet és agyamat, írta visszaemlékezéseiben Berlioz erről az első találkozásról. Nem sokkal később Paganini meglátogatta a zeneszerzőt párizsi lakásán is, és egy brácsa szólós művet rendelt nála. A Herald Itáliában ezt a különös, a versenyművet a szimfóniával, illetve a programdarabbal ötvöző kompozíciót ez a külső ösztönzés segítette a világra. A darab hőse, akár csak a fantasztikus szimfóniában, könnyen azonosítható magával Berliozzal, aki ezúttal egy byroni figura, Herold alakját ölti magára. A szimfónia élményvilága nem is Byron költeményére vezethető vissza elsősorban, hanem Berlioz saját itáliai utazásaira. Egy ilyen megélt élményt jelenít meg például a műszerenát tétele is. Ezt halljuk most a Montreali Szimfonikus Zenekar előadásában Charles Dutoit vezényletével. Thank you. Elhangzott Berlioz Herold Itáliában című művének harmadik tétele, a Montreali Szimfonikus Zenekar előadásában Charles Dutoit vezénetével. A darab 1834-es premiérjén Paganini nem volt jelen, a művet csak 1838-ban hallotta. A hangverseny után Berliozhoz sietett, karjánál fogva felhúzta a pódiumra, térdre vetette magát és megcsókolta a kezét. A fanyalgó párizsiakat meglepte az eset, melyet még az is fokozott, hogy Paganini 20 000 frankot küldött a zeneszerzőnek. Ez a pénz biztosította aztán Berlioz nyugalmát a Rómeó és Júlia komponálásakor. Ezt a drámai szimfóniát a zeneszerző Shakespeare tragédiája nyomán Émile Deschamps szövegére írta. A művet keletkezése évében, 1839-ben ő maga vezényelte a párizsi bemutatón. A mű előadása nagyzenekart, énekkart és énekes szólistákat vesz igénybe. A Rómeó és Júlia zenéje egyaránt él az opera, az oratórium és a szimfónia kifejezési eszközeivel. A zeneszerző legfontosabb mondani valóját, a drámai megjelenítést és az érzelmek tolmácsolását a zenekarra bízza. Énekszólamait főként a hallgató figyelmének ébren tartására használja. A mű 4 tételből, továbbá az ezek elé illesztett zenekari bevezetésekből és vokális prológusokból áll. Most Mapp királynő az Álom tündér szkercóját hallhatjuk a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában Lamberto Gardelli vezényletével. Thank you. Elhangzott Berlioz Rómeó és Júlia című szimfóniájából. Mab királynő az állam tündér szkercója, a Magyar Állami Operaház zenekara előadásában Lamberto Gardelli vezényletével. Berlioz esztétikájának és művészetének kialakulása egybeesik a júliusi forradalommal és a francia irodalom nagy romantikus nemzedékének zászlóbontásával. A zeneszerző a maga mitagadás tragikus fordulatokban bővelkedő életét öntötte zenébe, de látomásos erővel. Zenéjének kifejező ereje elsősorban zseniális hangszínérzékéből és hangszerelő tudásából táplálkozott. Rendkívüli érzéke volt a hangszerek sajátos színe, karaktere és drámai kifejező ereje iránt. Hector Berlioz életművének és zsenialitásának ellenére sem lett népszerű. Az 1848 utáni nemzedék már nem értette meg állandó romantikus lángolását, forradalmi pátoszát. Zenetörténeti jelentősége ennek ellenére szinte felmérhetetlen. A 19. század reprezentáns műfajának, a szimfonikus költeménynek legfőbb előkészítője, programszerűségében Liszt, a dráma és zene összeegyeztetésében pedig Wagner előfutára volt. Utolsó éveiben ugyan még betegen is hangversenykörutat tett, de ezek a sikerek sem tudták felettetni vele, hogy hazája nem fogadta be művészetét. A halál egy fáradt, beteg, megtört és meg nem értett művészt váltott meg szenvedéseitől. Szomorúsága minden nappal sötétebb és keserűbb lett, a fájdalom mind mélyebben vésődött szép vad arcába, amely olyan volt, mint levegő égbe vágyó sasé, amely elől elzárták a szabadság útját, mondta gyászbeszédében Théophile Gautier a Montmartre-i sírkertben. A Rákóczi induló szerzője 1869. március 8-án hunyt el, hosszú szenvedés és hetekig tartó agónia után. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.